Tennénk a ma esti előadásunkat, amelyben tovább haladunk a római levél tanulmányozásával. Ezt a címet adtuk az előadásnak, az isteni ítéletről. A római levél második fejezet 5. versével folytatjuk ma este a Biblia tanulmányozást a 16. versig. Ez a szakasz nem élesen határolódik el az előző szakaszunktól. Maga a gondolatmenet azon a fonálon kapcsolódik, hogy a második fejezet elején Pál apostol rámutat arra a második döntő dologra, ami miatt nem lehet védeni, nem lehet mentegetni az emberi engedetlenséget, mégpedig arra, hogy minden emberben működik a jó és a rossz közötti különbségtételnek egy képessége, amit így is nevezhetünk, hogy a lelkiismeret munkája, lelkiismereti képesség, és ez, ha másban nem is nyilatkozik meg, akkor minimum abban megnyilatkozik, hogy amikor velünk szemben méltánytalanul jártak el. Amikor velünk szemben igazságtalan volt valaki, akkor nagyon pontosan tudjuk, hogy miben voltak igazságtalanok velünk szemben, és hogy hogyan kellett volna viselkedniük. Pál apostolnak arra kellett rámutatni, hogy itt is a gondolkozással van a baj, és már másodszor találkozunk azzal, hogy Pál arra mutat rá, hogy nem az ember lehetőségeivel van a probléma, nem abban találjuk a bajoknak a gyökerét, hogy ne ismerhetne meg az ember bizonyos kérdéseket, ne tudhatna mondjuk az Isten létéről, az Isten teremtői hatalmáról, hanem sokkal inkább az adott tényekből, a felismert tényekből való következtetéssel van a gond. Az emberi gondolkodás területén van a probléma, és tulajdonképpen ezzel vezeti be, ezzel folytatja a gondolatmenetet. Hadd kérdezzem meg, hogy működik a felvételünk? Az működik. Jó. Ezzel folytatja a gondolatmenetet, miután rámutatott arra, hogy az emberi gondolkodással az a probléma, hogy nem azon gondolkozik el, hogy hogy lehet, hogy maga is elítél egy cselekedetet, és még mindig él. Ön maga jelenti ki önmagáról, hogy helytelen, amit tesz, és kárhozatra méltó, amit tesz, és ennek ellenére még mindig él, és az Isten nem sújtott le rá az ítélettel, hanem ehelyett magyarázatokat keres a maga dolgára, megindokolja maga helytelen útjait, és itt Pál apostolnak ez ad alkalmat arra, hogy ezen a gondolaton tovább haladjon, hogy az emberi gondolkodás a kulcsa az életnek, és az emberi gondolkozás az, aminek meg kell változnia, mert az Isten az ítéletben a gondolkozásunkat figyelembe fogja venni. Most szeretném elolvasni az 5. verstől a 16. versig a mai alkalmunknak a szakasz szövegét. De te a te keménységed, és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot, a haragnak, és az Isten igazságos ítélete kijelentésének napjára. Aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel, azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak búsulással és haraggal. Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először, meg görögnek. Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először, meg görögnek. Mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el. És akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg azon a napon, amelyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által. Mert nem azok az igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Mert amikor a pogányok, akiknek törvényük nincs, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük, mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, együtt bizonyságot téve arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Ez lenne a mai alkalmunknak a szövege. amint láttuk a 12. vers után a 16. verset olvastam, hiszen a 13-tól 15. vers az egy közbevetett gondolat, zárójelben is van. A gondolat menetnek a logikus folytatása a 16. versben található, így kerek az a mondat, amit ott olvastunk, és utána egy kitérő magyarázatként értelmezhetjük, ismerhetjük meg a 13-tól 15. verset. Szeretném röviden elmondani, hogy milyen szakaszokra oszthatjuk ezt a mai nagyobb szakaszunkat, és ezután a részletesebb gondolatokra kitérni. Az 5.-6. versben Pál apostol nagyon tömören, nagyon röviden összefoglalja, hogy az Isten mi alapján fog ítéletet hozni az egyes emberi életről, az emberek életéről. Ezután a 7. és 8. versben egy-egy versben kitér a végeredményre, a két lehetséges helyzetre és a két lehetséges következményre. Utána a 9.-től a 11. versekben arra mutat rá az apostol, kicsit le kéne halkítani, arra mutat rá az apostol, hogy a két választás, vagy a két út, a két lehetséges ítélet, az, hogy így mondjam, nem csak hosszú távon jár következményekkel, hanem azonnali következménye is vannak, ezt a 9-től 11. versekben írja le. Utána a 12. és 16. versben, amely tehát egymáshoz kapcsolódik, az Isten ítéletének a méltányosságára mutat rá, a méltányos ítélkezési gyakorlatra mutat rá. A 13-tól 15. verseket pedig így is meg lehetne fogalmaznunk, hogy kik fognak üdvözülni, és hogyan lehet az üdvösségre eljutni. Erről szól tehát ez a szakasz, vagy kisebb szakaszokra oszthatjuk, és akkor nézzük az 5.-6. verset. De te, a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot, a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Ugye Pál apostol ebben az 5. vers elején kimond egy mércét, kimond egy szempontot, amit az Isten megvizsgál az ítéletben. A te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot. Utána kimondja, hogy ez a harag, ez az Isten igaz ítélete kijelentésének a napja. És a 6. versben pedig azt mondja ki, hogy az Isten a cselekedetek alapján fogja megítélni az emberi életeket. Ezzel a három területtel foglalkozunk először. Miért is beszél keménységről és meg nem tértségről? Az előző szakaszban arról beszélt, hogy van két nagyon megszólító dolog ezen a földön. Az egyik a természetnek a szemlélése, amely megszólítja az ember gondolkodását, és arra készteti, hogy vegye komolyan azt, hogy létezik egy teremtő Isten, létezik egy ember felett álló lény, amiből azt a következtetést lehetne levonni, hogy az ember adja át az uralkodás jogát az élete fölött az Istennek. Másrészt pedig arra mutat rá, hogy az embert megérinti a lelkiismeret, különbséget tud tenni az ember a jó és a rossz között a lelkiismerete által, és el kellene gondolkozzon az ember azon, hogy az Isten mennyire kegyelmes, mennyire jóságos iránta, és nem úgy bánik vele, ahogyan megérdemelné, hanem érdemtelenül kegyelmet nyer, az Isten áldása nyugszik az ő életén, és nagyon sokszor az Isten kegyelemmel fordul az emberhez. És ezután mondja azt, hogy a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot. Vagyis Pál apostol arra mutat rá, hogy az Isten nem egyszerűen azért kárhoztatja az embert, mert az ember eleve rossz dolgokra vágyakozik, vagy eleve rosszat tesz. Az Isten nagyon jól tudja azt, hogy az ember Ádám óta, minden ember Ádám óta a bűn útján indul el, az önzés útján indul el. Így mondja Ézsaiás próféta könyve, hogy minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Az Isten nagyon jól tudja, hogy az ember magától nem képes igazságot cselekedni, az ember nem képes a jó úton járni. Viszont amire rámutat ez a szakasz, hogy az embert az Isten nem azért teszi felelőssé, amiről nem tehet. Senki nem tehet arról, hogy milyen hajlamokat örökölt a szüleitől. Senki nem tehet arról, hogy milyen környezetbe született meg, hogy milyen neveltetése volt, hogy milyen tapasztalatokat szerzett az életben, amiközben felnövekedett. Erről ő nem tehet. Ezek adottságok. Az Isten nem ezeket kéri számon az emberen. Az Isten sokkal inkább azt vizsgálja meg, hogy amikor egy ember találkozik a jóra való késztetéssel, amikor egy embernek a gondolkozását vagy a lelkiismeretét megszólítja az Isten a maga világosságával, az igazság nyilvánvaló voltával, akkor vajon az ember mit tesz? Kedves hallgatók, az igazsággal találkozni, az mindig súlyos következményekkel jár. Teljesen mindegy, hogy ez az igazság a lelkiismeretünkön keresztül szólal meg, vagy valaki másnak az életén keresztül szemléljük, vagy valaki olyan gondolatokat fogalmaz meg a jelenlétünkben, amelyre a lelkiismeretünk rezonál és válaszol. Amikor az ember valami igazsággal találkozik, akkor választás elé kerül az ember. Két lehetősége van. Vagy befogadja az igazságot, vagy fejet hajt az igazság előtt, és azonosul azzal az igazsággal, vagy pedig ellene áll annak, és az ellenállással együtt jár a megkeményedés is. És figyeljük meg, hogy Pál apostol erre a folyamatra mutatott rá. Az Isten senkin nem azt kéri számon, hogy miért nem eleve jó. Mert tudja, hogy ezt nem kérheti számon. Mert az ember eleve a rossz úton indul el, mert nem képes legyőzni az emberi természetben szunnyadó, jelenlevő folyamatos rosszra késztetést. Az Isten sokkal inkább arra kíváncsi, hogy amikor az ember találkozik a jóra való késztetéssel, amikor az ember találkozik az Istentől jövő világossággal, akkor erre milyen választ ad? Akkor ezzel szemben hogyan dönt, vagy emellett hogyan dönt? Befogadja, vagy ellene áll? János evangéliuma bevezetése fogalmazza meg ezt a választási lehetőséget és ennek a súlyát. Amikor azt olvassuk János evangéliuma elején, hogy a világosság a sötétségben fény lett, az a világosság, amely Jézus élete által világított az emberiségre, aki által minden lett, és aki nélkül semmi sem lett, ami lett, akiben volt az élet, és az élet volt az emberek világossága, és azt írja, hogy a világosság a sötétségben fény lett, de a sötétség nem fogadta be azt. Az emberi életnek nem az a tragédiája, hogy önmagában sötétség. Az emberi életnek sokkal inkább az a tragédiája, hogy amikor lehetősége lenne a világosságot befogadni. Amikor lehetősége van a jót megismerni, és azt választani, akkor választja-e, vagy pedig elutasítja. Az igazi világosság eljövendő volt a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az ő tulajdonába jött, és az ő tulajdona utasította előtt. János evangélium a 3. fejezetének a 19. verse pedig így fogalmazza meg, ez a kárhoztatás, hogy a világossága világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. A Tesszalonikai 2. levélre is át lehetne utalni, ahol szintén az elveszésnek, a kárhoztatásnak az okát Pál apostol abban jelöli meg, hogy azok fognak elveszni, így mondja a Tesszalonikai 2. levél 2. fejezet 8-tól 10. verse. Akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Még egyszer hadd hangsúlyozzam ki, a Biblia szerint nem az az oka a kárhoztatásnak, hogy az ember eleve sötétségben van. Az Isten nem azért kéri számon az embert, amiről nem tehet. Az Isten azt kérdezi meg az embertől, hogy amikor lehetőséget kapott, amikor valódi lehetőséget kapott a jó választására, akkor hogyan döntött? Mert ez az ember választása. Mert ez az ember része és ez az ember felelőssége. Nem az a kárhoztatás, hogy az ember eleve elveszett, hanem az a kárhoztatások, ahogy a világosság eljött, de az emberek inkább szerették a sötétséget. Azok fognak elveszni az ítéletben, azok felől kénytelen az Isten meghozni azt az ítéletet, hogy nem élhetnek örökké, akik nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. És hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a mi gondolkozásunkban három választási lehetőség van. A bibliai gondolkozás szerint azonban csak két választási lehetőség van. Amikor az ember találkozik valami jóra való késztetéssel, akkor hajlamos úgy gondolkozni, hogy az egyik lehetősége az, hogy dönt mellette, a másik lehetősége, hogy dönt ellene, a harmadik lehetősége pedig, hogy nem dönt sehogy. De a kényelmes kívülállás, a semleges álláspont, amiről úgy gondolja az ember, hogy hát ezt is elfoglalhatom. Nos, a bibliai gondolkozás szerint ez valahogy úgy oszlik meg, hogy 2-1. Jézus így fogalmazott, aki velem nincs, ellenem van. Aki velem nem gyűjt, tékozol. Ebben a tekintetben nem létezik semleges álláspont. Ebben a tekintetben vagy úgy dönt az ember, hogy elfogadja, meglágyítja a szívét, megnyitja a szívét ezek előtt a gondolatok előtt, ápolja ezeket a gondolatokat, magáévá teszi ezeket a gondolatokat, vagy pedig, még ha semleges álláspontot is foglal el, akkor is a megkeményedés útján indul el, az elutasítás útján indul el. A másik gondolat, amit szeretnék kiemelni, hogy az ember szükségszerűen ellenállást kell, hogy tanúsítson. Amikor jön egy késztetés, és nem mozdul el az ember abba az irányba, amerre a késztetés jött, akkor csak egy módon maradhat ugyanott, ahol volt. Akkor, hogyha erőt fejt ki a késztetéssel szemben. Az Isten a keménység és a meg nem tért szívet fogja megvizsgálni. Azt fogja megvizsgálni, hogy az ember a késztetéseire hogyan reagált, hogyan válaszolt. Befogadta, meglágyította a szívét, vagy pedig megkeményítette a szívét. A megkeményítés törvényszerű, mert az ember nem tud sokáig úgy járni, hogy nem követi azt, ami a lelki ismeretében igazság. Van egy közmondás, van egy mondás, a forrását nem tudom, hogy kínai, vagy tatár, vagy milyen mondás. Ez a mondás azt mondja, hogy az ember, ha nem úgy él, ahogyan gondolkozik, rövidesen úgy fog gondolkodni, ahogyan él. Az embert valami belső kényszer hajtja arra, hogy ne egyszerűen elutasítson valamit, hanem addig nem tud megnyugodni, amíg az elutasítását biztos alapokra nem tudja helyezni, amíg magának nyugodt lelkiismeret azt nem tudja mondani, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Nagyon sok emberi előítéletnek egyszerűen ez a háttere. Az ember fél megvizsgálni egy-egy kérdést, mert akkor változtatni kell esetleg, és sokkal kényelmesebb dolog befeketíteni egy dolgot, sokkal kényelmesebb dolog komoly utánajárás és megvizsgálás nélkül elutasítani valamit, mint megharcolni ezt a fájdalmas, küzdelmes harcot, hogy lehet, hogy módosítanom kell valamiben az álláspontomat. Azt mondja Pál apostol, hogy te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot. Az Isten minden ember életéért komoly küzdelmet folytat. De mindenkinél számon tartja azt is, hogy mennyit küzdött egy emberért. És megnézi azt, hogy ahhoz képest, amennyi késztetést adott. Ő tudja azt is, hogy nem minden késztetés ér célba. Tudja azt is, hogy különleges helyzeteket kell előidézni a mi életünkben, hogy szóba tudjunk állni gondolatokkal. Mert nagyon sokszor van, hogy hallunk mi gondolatokat, de nem jut be, mert annyira fáradtak vagyunk, annyira elfoglaltak vagyunk, annyira foglalkoztat egy kérdés, hogy mintha meg se hallottuk volna. Az Isten mindezt tudja. De meg tudja nézni, ezt fogja megnézni az ítéletben, hogy egy ember mennyi lehetőséget kapott a megtérésre. Mennyi lehetősége volt arra, hogy a gondolkozása, a szíve, a benső lénye átalakuljon, átformálódjon a késztetések nyomán, és ehhez képest milyen állapotban van. Ehhez képest megkeményítette a szívét, vagy meglágyította a szívét. Befogadta az Istentől jövő késztetéseket, és ezért átalakult az élete, vagy pedig újra és újra ellenállt ezeknek a késztetéseknek, és ezért szép lassan belekeményedett ebbe a magatartásba, és eljutott oda, hogy fogadjatok el, én már ilyen vagyok. Egészen nagy különbség van a között, hogy én még ilyen vagyok, vagy én már ilyen vagyok. De a te keménységed, és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot. Itt megint csak nem lehet kikerülni, igen, a Biblia haragról beszél. És egy számomra talán legmegrázóbb kifejezést hadd idézek ezzel a haraggal kapcsolatban, amely közvetlenül kapcsolódik az isteni késztetésekhez. Ez a harag, ez főleg azon a háttéren jogos, hogy az embernek lehetősége, kiváltsága lenne másképpen dönteni. A Bibliában ezzel a haraggal kapcsolatban számomra a legelgondolkoztatóbb részlet, vagy megfogalmazás, amit Jelenések könyvében olvashatunk, Jelenések könyve 6. fejezet 16. versének a végén, amikor Jézus Krisztus második eljövetelének a képeit, vagy helyzetét szólaltatja meg a Biblia, hogy azok az emberek, akik addig ellenálltak, megkeményítették a szívüket az Isten munkájával szemben, mit fognak átélni akkor, amikor Jézus Krisztus visszatér erre a földre hatalommal? Ezt mondják a hegyeknek és a kősziklának, essetek mi ránk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. A bárány haragjától. Kedves hallgatók, vannak emberek, akik az Istenről, mint haragvó Istenről gondolkoznak. Vannak emberek, akik az Istenről, mint a szeretet Istenéről gondolkoznak. A Biblia pedig mind a kettőről beszél. A Biblia pedig úgy beszél az Istenről, mint aki annyira szereti az embert, annyira vágyik az ember megmentésére, hogy a saját életét odaadja érte. Minden lehetőséget megad az embernek, és erről fog szólni majd a római levél, hogy minden valódi lehetőséget megad az embernek ahhoz, hogy megszabadulhasson a bűn fogságából. De ezen a háttéren sokkal inkább érthető az Istennek a bűnnel szembeni, a bűnhöz ragaszkodó emberi magatartással szembeni felháborodása. Mert ő nem azon háborodik fel, hogy egy ember miért beteg. Ő nem azon háborodik fel, hogy egy ember miért eleve önző. Ő azzal együtt érez. Ő azt tudja, hogy ez egy nyomorúság az ember számára. De amikor lehetősége lenne megváltozni. A legsúlyosabb erkölcsi kérdés, amikor Jézus Krisztus, aki az életét adta az emberért, aki megnyitotta a megváltozás lehetőségét, amikor Jézus Krisztus fogja föltenni az embernek a kérdést, miért? Mit tehettem volna még érted? Miért nem fogadtad el? Miért keményítetted meg a szívedet? A bárány haragja. Azt hiszem, hogy érezhetjük, vagy érzékelhetjük ebből azt, hogy itt nem egy indulatos lényről van szó, akinél elszakad a cérna, elveszíti az önkontrollját, és most kiönti a haragját és gyűlöletét. Nem. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy az Isten a bűnnel kapcsolatban nem megalkuvó, önbűngyűlölő Isten. Azért bűngyűlölő, mert tudja, hogy a bűn tönkre teszi az ember életét. Mert annak ugyan van ideig óráig gyönyörűsége, de sokkal nagyobb kár származik belőle minden ember számára. Az Isten ezért haragszik a bűnre, és mindent megtesz az emberért, hogy megszabadulhasson a bűntől. De mikor mindent megtett, amikor késztetésekkel keresi meg az embert, és az ember ezeknek a késztetéseknek áll ellene, és keményíti meg a szívét, és marad megtéretlen, akkor eljön az a pont, amikor az Isten azt mondja, hogy nem tudok többet tenni, és az ember kénytelen szembenézni az Isten erkölcsi válaszával, a bűnre adott erkölcsi válaszával. Jeremiás próféta könyvében van egy döbbenetes rész, ahol azt mondja Jeremiás, hogy elfogyott az ón, megégett a fúvó a tűztől, hiába fújtat, mivel hogy gonoszok, meg nem tisztíthatók. Megvetett ezüstnek hívjátok azért őket. Ja, azt mutatja be ezzel a képpel, hogy az Isten a végsőkig elmegy. Már nincs több alapanyag, amit felhasználhatna a tisztításhoz. Már nem tud nagyobb tüzet gerjeszteni, amely lehetővé teszi, hogy a jó és a rossz, az ezüst és a salak szétváljon egymástól. Amikor mindent kihasznált, már nem képes többet tenni, akkor az Isten kénytelen kimondani azt, hogy nem tudok többet tenni érte. Megvetett ezüstnek hívjátok. Még mindig ezüst. Van érték benne. De nem lehet elválasztani a salaktól, és ezért nem használható ezüst. Nem felhasználható ezüst. Ekkor jön el annak az ideje, amikor az Isten kinyilvánítja az ő ítéletét, kinyilvánítja az ő erkölcsi válaszát a bűnre. Amit a Biblia így fogalmaz meg, hogy az Isten haragja igazságos ítéletének a kijelentése lesz ez. Harag lesz, igen, az Isten haragszik a bűnre, gyűlöli a bűnt. Az Isten nem egy olyan erkölcsi lény, akinek mindegy, hogy mi hogyan élünk, mindegy, hogy velünk mi történik. Az Isten jogos háborgással van a bűnnel szemben. Jogosan háborodik fel a bűnön. Igen, neki érzelmi töltete van ebben. Hogy így mondjam, ő nem egy szikár, érzelemmentes lény. Ő benne szeretet van, és gyűlölet van. Szeretet van az ember iránt, mentő szándék van az ember iránt, és gyűlölet van a bűnnel szemben. És elfogadhatatlan számára az, ami pusztítja az életet. Ezt a haragot nem akarja kitölteni az emberre, de nem tudja megakadályozni, hogy kizúduljon az emberre, hogyha a bűnhöz tapadva marad, hogyha nem szétválasztható az ember és a bűn. Az Isten lénye önmagában hat így. Az Isten lénye felszabadító lény azok számára, akik szeretik az igazságot, és az Isten puszta megjelenése, az Isten önmagában való lénye, erkölcsi lénye, megemésztő tűz azok számára, akik pedig összefonódnak a bűnnel, és nem szabadulnak meg tőle. Ézsaiás próféta könyve így fogalmazza ezt meg, kicsoda lakhatik megemésztő tűzzel együtt, az örök hőséggel együtt. Ahogyan én megértettem a Bibliából, ez az Isten lényében önmagában van. Ez nem választható külön az Isten lényétől. Ezért van az, hogy az Isten nem jelenik most még meg. Ezért van az, hogy az Isten mintegy eltakarja magát, elrejtőzködik. Mert az ő jelenlétében minden, ami az igazsággal nem egyeztethető össze, megsemmisülne. Mert erre a gondolatra még visszatérhetünk a legutolsó résznél. A te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot, a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. A Bibliának nagyon határozott tanítása ez, hogy az Isten a cselekedeteket fogja megvizsgálni. De azt hiszem, hogy nem mindegy az, hogy milyen cselekedetekről gondolkozunk. Vannak emberek, akik úgy gondolkoznak, hogy cselekedjünk minél több jót, és akkor üdvözülni fogunk. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy na de hát az ember képtelen az Isten mércének megfelelő igazságos cselekedetekre. Nem tudja elérni azt, hogy igazságot cselekedjen. Akkor hogy is van ez, hogy az Isten a cselekedeteket vizsgálja meg? Igen, az Isten nem a hitvallást fogja nézni. Nem azt fogja nézni, hogy ki mennyit hallgatott. Nem azt fogja nézni, hogy ki milyen vallást tett arról, hogy ez igazság vagy hamisság, hanem azt fogja nézni, hogy amikor egy embert ért egy késztetés, akkor a gyakorlatban milyen választ adott erre. És ez a válasz a cselekedetekből olvasható ki. Nem abból, hogy mit mond egy ember, nem abból, hogy mit érez egy ember, hanem abból, hogy milyen választ ad, milyen döntést hoz. Enged, és a cselekedetei fognak bizonyságot tenni arról, hogy engedett, vagy pedig elutasította az igazságot, és bármilyen szép hitvallást tett, de a cselekedetei azt fogják bizonyítani, hogy elutasította az igazságot. Azok a cselekedetek, amiket az Isten megvizsgál, az emberi életnek a cselekedetei nem önmagukban állnak az Isten előtt. Az emberi élet cselekedetei mindig az indítékokkal együtt állnak az Isten előtt. Megvizsgálja az Isten azt, hogy milyen indíték van egy-egy tett mögött. És ő látja azt, amikor egy ember jó szándékból tesz valamit, de azt nem tudja kivitelezni. És látja azt, amikor jónak látszik egy cselekedet, és mögötte önző indíték van. Önigazoló lelkület van. Az Isten tehát nem a hitvallást fogja nézni, és nem önmagában a cselekedeteket fogja nézni, hanem a cselekedetekből rá fog mutatni arra, hogy egy ember a jóra való késztetésre hogyan válaszolt. Ez a legbiztosabb válasz arra, hogy mi történt. Mert ha valaki a szívébe zárta az igazságot, Jézus azt mondta, hogy a szívnek teljességéből szól a száj. A szívből származnak a gonosz gondolatok, és a szívből származnak az igaz gondolatok. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. Az emberi cselekedetek végső indítéka a szívben rejtőzik. És ahogyan az ember a szívében gondolkozik, az ő. Az Isten pedig nem a szavainkat fogja segítségül hívni, hogy mi milyen választattunk, hanem ki fogja mutatni félreérthetetlen bizonyossággal a cselekedeteinkből, hogy elutasítottuk, vagy befogadtuk az igazságot. Ha befogadtuk, akkor az életünk fog erről bizonyságot tenni. Nem kell magunkról bizonyságot tenni, nem kell magunkat védeni, nem kell magunkat mentegetni, mert az Isten előtt nyilvánvalóvá lesz, hogy befogadtuk-e. Ha pedig elutasítottuk, hiába próbáljuk eltakarni. Az Isten a cselekedeteinkből rá fog mutatni arra, hogy mi csak a szavaink szintjén fogadtunk el valamit, de a szívünk távol maradt tőle, de a szívünket valójában elzártuk, megkeményítettük az igazsággal szemben. Azt hiszem, hogy ez egy kicsit összetettebb megvizsgálása a cselekedeteknek, mint pusztán arról gondolkozni, hogy a cselekedetek, a jó cselekedetek eredménye üdvösség lesz. Természetesen ezzel én nem akarom a jó cselekedeteknek a jelentőségét kétségbe vonni. Nem erről van szó. Csak arról van szó, hogy az Isten a cselekedetek mögött azt vizsgálja meg, és azt látja meg, hogy az a mozzanat, hogy mi az igazságot befogadtuk, vagy elutasítottuk, az mi volt. Megtörtént a befogadás, vagy megtörtént az elutasítás. Nagyon sok ember első reakcióként elutasít, és aztán egyszer csak mégis befogad. És van olyan helyzet, amikor úgy tűnik, hogy valaki befogadta, Jézus beszél erről a helyzetről a magvető példázatában, amikor hamar kikel a mag, de a vékony földréteg alatt ott van a kőszikla, és nincs hova behatoljon a gyökér. Az Isten tehát ezt fogja megvizsgálni az ítéletben. A te keménységed, az ellenállás mértéke, és az ellenállás következtében a megtéretlenség mértéke az, amit megvizsgál, nem a hitvallásból, hanem a gyakorlati életből. És ehhez mérten fogja kinyilvánítani a jogos felháborodását az ember bűnével szemben. A bárány haragja fog megnyilvánulni, annak a báránynak a haragja, aki minden lehetőséget megadott az embernek, hogy megváltozhasson. Milyen két választási lehetőség van, milyen két végeredmény van az ember számára lehetőségként. Azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel. Azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak búsulással és haraggal. Azt mondja, hogy az Isten mindenkinek meg fog fizetni az ő cselekedetei szerint. Azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal, dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel. Itt hadd emeljem ki az álhatatosság szót. A jó választása nem egyszeri eset az ember életében. Van egy alapvető fordulat a Biblia szerint is, amikor az ember visszafordul az útról, amelyen elindult, vagy amikor így fogalmazza meg a Biblia egy másik helyen, amikor az ember átmegy a halálból az életre. Ezt nevezi még megtérésnek is a Biblia. Istenhez térésnek vagy megtérésnek. Azonban ez nem azt jelenti, hogy az az ember, aki visszafordult, az az ember, aki átment a halálból az életre, az többet nem fog dönteni az igazság és a hamisság kérdésében. Mondhatnánk így is, hogy minden napunk ezekről a kérdésekről szól. A napunkon belül minden egyes pillanat, amikor döntünk, sokszor észre sem vesszük, hogy döntést hozunk. Minden egyes helyzetben valódi döntés van, és minden egyes kérdés összefügg valamilyen szinten, valamilyen módon az igazság befogadásával, vagy az igazságnak való ellenállással. Nem az esetleges hiba, és nem is az egyszeri jó döntés mutatja meg az ember jellemét, hanem sokkal inkább az, hogy mi az, ami szokása, hogy befogadta az igazság szeretetét, hogy miben gyakorolja magát, mondhatnám így is, hogy mi az, ami szépen, lassan, fokozatosan kikristályosodik az ember életében. Az kristályosodik ki, hogy neki szokásává válik, gyakorlatává válik a jó melletti döntés, vagy pedig egyszer-egyszer időnként különleges késztetések hatására jól is tud dönteni, de alapvetően legnagyobb részt a saját önzése vezérli, és a saját kívánságai vezérlik az életét. Azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek. A rosszat választanunk nem nehéz, hogy így mondjam, természetes. Úgy dönteni, ahogy a szívem diktálja, úgy dönteni, ahogy az érzelmeim diktálják, ez nem kerül különösebb küzdelembe, ekkor csak a jobb meggyőződésemet kell legyőznöm. De a jót választani kitartóan és folyamatosan, ez folyamatos gondolkozást, folyamatos döntést és kitartást igényel. Azt igényli, hogy az ember álhatatos legyen abban, hogy a jó mellett kötelezi el magát, hogy a jót választja, hogy amiről megértette, hogy igazság, azt követni fogja. Azok juthatnak el az örök életre, akiknek az életében ez a választás nem esetleges, hogy így mondjam, nem szituációtól függ, hogy éppen melyik késztetés az erősebb a lelkében. Azok fognak eljutni az örök életre, akik eljutnak oda, hogy nem a szituációtól teszik függővé a döntésüket, hanem újra és újra következetesen, becsületesen megharcolják azt, hogy ők, amiről megértették, hogy jó, azt választják. Azt ahhoz hozzászabják az életüket, annak a követőivé válnak. Ha ebben kitart végig az ember, ha ebben álhatatos, ha ebben a döntésében megmarad, akkor végül az örök életre fog eljutni. Mert az Isten nagyon jól tudja, hogy milyen késztetéseket kell megadni, milyen helyzetekbe kell vele vinni, milyen próbákba kell beleengedni az embert ahhoz, hogy megtisztuljon az élete. És ha ebben kitart, hogy ő a megértett jót követi, akkor az Isten vállal kezességet azért, hogy célba fog érni az élete. Akik dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek. Az az ember, aki a jót választja, az azt választja, hogy az Istentől hasonló, Istenhez hasonló jelleművé váljon, az Isten lényéhez, az Isten szeretetéhez hasonló szeretet legyen az életében. Azt választja, hogy elnyerje a megbecsülést és a halhatatlanságot. Én úgy gondolom, hogy ezek olyan értékek, amikre önmagában minden ember vágyakozik. Minden ember vágyakozik arra, hogy elismerjék, megbecsüljék, értékeljék az ő személyét, és valahol én azt hiszem, hogy ha csak valaki nagyon bele nem keseredett az életbe, akkor azért minden emberről elmondható az is, hogy szeretné a boldog életet élni örökké, és nem szívesen hagyja ott az életet. Még ezt a nyomorult életet sem szívesen. Az a kérdés, hogy mekkora árat képes ezekért meghozni az ember. Kész-e a megbecsülésért, az Isten dicsőségéért, a halhatatlanság elnyeréséért önmagával vállalni a küzdelmet, hogy a jó mellett döntsön, és hogy ez a döntés ez ne csak szavak legyenek az életében, és ez a döntés ez ne kiskapus döntés lesz, hogy ma így döntök, de holnap majd meglátom, hanem hogy következetesen és kitartóan, hogy így mondjam, önmaga iránt kíméletlen őszintességgel vállalja azt meg, azt a harcot, hogy leteszi a voksát a jó mellett. Nem az a kérdés, hogy erre vágyik-e egy ember. Az a kérdés, hogy mennyit ér neki ez. Mennyire értékes számára az örök élet, a halhatatlanság, a megbecsülés, a tisztesség, a méltóság. Mekkora árat képes ezért hozni az ember? Mennyit ér meg neki? Mekkora döntéseket érez meg neki? 8. vers. Azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak búsulással és haraggal. Figyeljük meg, hogy Pál apostol egyrészt arra mutat rá, hogy az ember, amikor elutasít, akkor versengővé válik. Az ember nem tudja magyarázat nélkül hagyni, hogy miért utasítja el a jót, amiről a lelke mélyén, a lelkiismeretében tudja, hogy ez a jó. Ehhez hozzá fog járulni egy olyan lelkület, amit Prédikátor könyve így fogalmaz meg, hogy láttam én azt, hogy az ember még a jó cselekedeteit is a fele barátja iránti irítségből rendeli. Az emberi lélek mélyén olyan indítékok jelennek meg, ahol felfedezhetjük az önigazulást, a versengést, az én felmagasztalásának a vágyát. Az igazság elutasítása, a jó késztetésekkel való szembeszegülés és az önigazolás, az én felmagasztalásának a vágya, ez együtt jár. Ez, hogy így mondjam, ez nem választási lehetőség. ezek összekapcsolódnak. Aki úgy dönt, hogy ellenáll, az a saját önzésének a csapdájában fogja találni magát, és újra azzal kell szembesüljön, hogy az éne verseng mások énjével, hogy önmagát kívánja felmagasztalni, mert minden embernek szüksége van megbecsülésre. Kérdés, hogy kinek a megbecsülését, kinek az értékelését keresi az ember. A másik, amit szeretnék kiemelni, akik nem engednek az igazságnak. Figyeljük meg, hogy a kárhoztatás oka újra és újra visszatér ez a gondolat. Nem az, hogy valaki önmagában rossz. Nem enged az igazságnak. Az ember nem fogadja el az isteni késztetést, nem enged az igazságnak, hanem enged a hamisságnak. Nem fogadták be az igazság szeretetét az üdvösségükre, ezért az Isten átadta a tévejgés lelkének őket, hogy higgyenek a tévejgésnek és a hazugságnak. Ez megint csak kapcsolt dolog. Aki úgy dönt, hogy nem enged az igazságnak, az nem tudja magát megvédeni a hazugságtól. Ott előbb-utóbb az önigazolás miatt hazugságok jelennek meg az ember életében. Összekeveredik az emberi gondolkozás. Akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, nekik az Isten búsulással és haraggal fog válaszolni. Az ő fájdalmát, az ő bűnnel szembeni haragját fogja kimutatni. Ez a hosszú távú következmény, vagy így mondhatnám, ez a végeredmény. Valaki vagy befogadja az igazság szeretetét, és álhatatos ebben a magatartásában, és ennek eredménye az örök élet lesz törvényszerűen. Mert az Isten munkálkodik érte. Vagy pedig újra és újra ellenáll az isteni késztetéseknek, egyre nagyobb késztetésekkel keresi meg az Isten, ezért egyre nagyobb ellenállást tanúsít az ember, míg végül az Isten azt mondja, nem tudok mit tenni. Szeretem még mindig, értéknek tartom még mindig, de ő döntött úgy, akkor most kóstolja meg a választásának a gyümölcsét. Szembesülnie kell az embernek a választásával. Azonban ez a végeredmény. De van azonnali következménye is a választásunknak. Erre mutat rá a 9-től 11. versekben az apostol. Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először meggörögnek. Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először meggörögnek, mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Annak a választásnak, hogy az ember mi mellett dönt, elfogadja az Istentől jövő késztetést, vagy elutasítja, azonnali következménye is van. Egyszer évekkel ezelőtt beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy nem jó üzlet az, amit én ajánlok neki. Mert most kell fizetnie, és majd egyszer valamikor a távoli jövőben jön a teljesítés. Ez nem jó üzlet. A Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy az ember most dönt, és a döntésének van egy hosszú távú következménye, vagy mondhatnám, hogy nem egy döntésének, hanem a döntései összességének van egy hosszú távú következménye, és a döntésének van egy azonnali következménye, és minden egyes döntésnek van azonnali következménye. Ez a következmény pedig így hangzik, nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először megörögnek. Dicsőség, tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először megörögnek, mert nincs az Isten előtt személyválogatás. Nincsen különbség ember és ember között a következmény tekintetében. Amikor a gazdag ifjú Jézus után szaladt, mint egy megalázva magát, a méltóságát, mert valami olyat érzett Jézus életében, amit sehol máshol nem tapasztalt még. Azt a gyöngét szeretetet, ahogyan Jézus lehajolt a gyerekekhez, az a gyöngét szeretet megérintette az ő farizeusi lelkét, aki a vallásosságban, hogy így mondjam, az előírt törvényekhez hűséges volt, valamit megérzett, hogy neki szüksége van erre. Utána szaladt Jézusnak, megszólította, azt mondta, hogy jó mester, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Most nem szeretném végigvenni a történetet, keressük meg és olvassuk el. Amikor Jézus rámutat arra a pontra, ami a gyökér, rámutat arra, hogy az anyagi javakhoz való kötődése olyan mértékű, hogy az előrébb van a lelkében, mint az Istenhez való kötődés. és a gazdag ifjú számára nyilvánvalóvá vált, hogy milyen árat kellene hozni ahhoz, hogy az üdvösséget elnyerhesse, akkor azt olvassuk, hogy a gazdag ifjú megszomorodva ment el. Figyeljünk fel erre a kis jelzőre. Nem egyszerűen elment. Nem egyszerűen elment és élte tovább boldogan a maga gazdag életét. Megszomorodva ment el. Ez egy törvényszerű következmény. Az ember rossz döntésének azonnali hatása van a lelkének, nyomorúság és inség minden ember lelkének, minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először meggörögnek. De ugyanígy elmondhatjuk azt is, hogy az a jó érzés, az a megelégedettség, az az önbecsülés, ami megszületik egy emberben akkor, amikor egy döntési helyzetben a hűség mellett dönt, az engedelmesség mellett dönt, az igazság követése mellett dönt. Ez pedig valami hihetetlen forrása az emberi tartásnak, az ember életének. Olyan békességet, olyan megelégedettséget érezhet az ember, még akkor is, ha a kárt szenved, még akkor is, hogyha emiatt megvetik, amit az életben semmi mással nem lehet pótolni. Enélkül, a megelégedettség nélkül nem tud az ember élni. Ezért próbál vagy elmenekülni a hiányérzete elől, vagy megmagyarázni, hogy nem rossz az az út, amelyen jár. Mert a rossz választásnak nyomorúság az eredménye, az ember lelki életében nyomorultnak fogja érezni magát, kiégni fog, kiüresedni fog, a jó döntésnek pedig pozitív hatása, megerősítő, bátorító hatása van az emberre. Dicsőség, tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először meg görögnek, mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Ez egy olyan törvényszerűség, amely, hogy így mondjam, nincs tekintettel arra, hogy ki vallásos, ki nem vallásos, ki mennyire, mekkora ismerettel rendelkezik, ki rendelkezik kisebb ismerettel, ki rendelkezik nagyobb ismerettel. Minden ember azon a szinten, ahol döntést hoz, átéli ezeket a következményeket. A lelkiismeret furdalást, a vádolást, a bűntudatnak az elemésztő, életerőt megfojtó voltát, vagy pedig a jó cselekedetből következő lelkiismereti békességet, önbecsülést és vidámságot. A jó és rossz választásának nem csak végső következménye van. Meghatározza a mi mostani földi életünknek a minőségét is. Meghatározza azt, hogy megelégedettséggel, békességben, nyugalomban élhetünk, vagy pedig lelkiismeret furdalás között, gyötrő gondolatok között, felborult idegrendszerrel, önváddal éljük le az életünket. Tegyük mérlegre, melyik éri meg. Tegyük érlegre, hogy melyik az, ami értékes élet, amelyiket szívesen élne az ember. Ezek a törvényszerűségek nem változtathatóak meg. Ezek nem befolyásolhatóak emberi okoskodással, vagy nem tudunk mit tenni. Ez működik. A döntés következménnyel jár. Vagy jó, vagy rossz következménnyel. Mert nincsen Isten előtt személyválogatás, mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek el. És akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg azon a napon, amelyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangélium szerint a Jézus Krisztus által. Pál apostol arra mutat rá, hogy az Isten méltányos az ítéletben. Az Isten nem kér számon olyat az embertől, amivel nem rendelkezhetett, amit nem ismerhetett meg. Akik pogányok voltak, tehát az írott kinyilatkoztatást nem ismerhették meg, azoktól nem az írott kinyilatkoztatásnak való engedelmességet kéri számon. Akik viszont a törvényt megismerték, akik az Isten beszédéből az igazság ismeretének egy magasabb világosságával, magasabb fokával rendelkezhettek, azokat ez alapján fogja megítélni az Isten. Én úgy gondolom, hogy ha ezt a tényt végig gondoljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez méltányos. Akinek sokat adtak, attól többet várnak el. Akinek kevesebbet adtak, attól kevesebbet kérnek számon. Ez igazságos és méltányos eljárás az Isten ítéletében. Olyan jó lenne, hogyha az Istennel szembeni gyanakvás úgy eloszlana az ember lelkéből. És egyrészt az ember nem gondolkozna azon, hogy az Isten igazságtalan az ítéletben, mert miért kér tőlem számot olyat, amiről én nem tehetek, nem fog ilyet tenni az Isten. Az Isten csak azt fogja megvizsgálni, amit megismerhettem, amit megérthettem, amiről meggyőződésre juthattam, de azt számon fogja kérni, azt meg fogja vizsgálni, hogy ahhoz hogyan viszonyultam. Másrészt úgy gondolom, hogy nem is ez a legnagyobb kérdés, hogy az Isten méltányos-e az ítéletben. Hanem, hogyha az ember megérti azt, hogy az Isten a jó és a rossz közötti választást fogja megvizsgálni, méghozzá félreérthetetlen bizonyossággal a cselekedetekből kimutatva, akkor úgy gondolom, hogy a legnagyobb kérdésünk az, hogy hogyan lehet az üdvösségre jutni. Hogyan lehet a jó választásával élni folyamatosan? Hogyan lehet ennek nyomán megváltozni és eljutni az üdvösségre? A 13. vers, mint egy kiegészítő magyarázat a 13-tól 15. vers ehhez a részhez, amit az előbb olvastunk, hogy az Isten az ítéletben méltányosan ítéli meg az embereket, figyelembe fogja venni, hogy mekkora világossággal rendelkeztek, a törvény ismeretét nem fogja számon kérni azokon, akik a törvényt nem ismerték meg, de az nem azt jelenti, hogy nem megítélhető az életük, nem azt jelenti, hogy akik nem ismerték meg a törvényt, azok előnyben vannak, mert tőlük az Isten nem fog számon kérni semmit, hanem azt jelenti, hogy más pontokat talál az Isten, ahol az igazság és a hamisság kérdésében az állásfoglalásuknak világra jön. Akkor nem a törvény fényében nézi meg, hanem mást a törvény nélkül fogja megítélni, ezt fogja leírni, hogy hogyan, még annyira hadd tényleg ki, hogy azon a napon, amelyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által. Bocsánat. Az ítéletnek van egy napja a Biblia szerint. Ez egy következetes tanítás a Bibliában. Jelenések könyve 14. fejezete tartalmaz egy üzenetet, amely egyenesen ezt fogalmazza meg, hogy féljétek az Istent, neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének az órája. Van egy pont a történelemben, amikor az Isten elkezdi az ítéletet, megvizsgálja az emberi életeket, és amikor ezt elvégezte, akkor végrehajtja az ítéletet. Ebben az ítéletben az embereknek a titkait fogja az Isten megítélni. Az, hogy a Biblia azt mondja, hogy az emberek titkait ítéli meg, az teljesen összhangban van Jézusnak azzal a felhívásával, hogy ne ítélkezzünk egymás felett. Egyikünk sincs abban a helyzetben, hogy a másik ember életéről reális képet alkosson. Mi nem látjuk azt, hogy egy ember szívében milyen küzdelem dúl. Nem látjuk azt, hogy honnan jön. Nem látjuk azt, hogy milyen eseményeken ment keresztül. Nem látjuk azt, hogy milyen adottságokkal született meg. Nem látjuk azt, hogy mennyit értett meg abból a világosságból, amely eljutott hozzá. Mi pillanatnyi cselekedeteket látunk egymás életében, amelyekről elmondhatjuk, hogy ez jó vagy rossz, de azt megítélni, hogy egy ember az örök élet szempontjából, az üdvösség szempontjából hogyan foglalt állást, nem vagyunk abban a helyzetben. Nem látjuk azt sem, hogy közben Sátán hogyan támad egy embert, hogyan próbálja jó útról letéríteni és megnyerni a maga manipulációjával a rossznak. Ezért az Isten az ítéletben az emberek titkait ítéli meg, és az Isten óvja attól az embert, hogy mások élete fölött az ítélő bíró szerepét gyakorolja. Nem tudjuk megítélni, nem tudjuk reálisan megítélni senki életét. Ezt csak az Isten tudja, aki ismeri a szívnek a titkait, ismeri a belső tanácsokat, a gondolatokat, és aki ennek fényében tévedhetetlenül tudja kimondani egy cselekedetről, hogy ez a cselekedet, ez arról tesz bizonyságot, hogy valaki engedett az igazságnak, vagy arról tesz bizonyságot, hogy ez az ember, ez nem engedett az igazságnak, hanem önigazoló maradt, önző maradt, és magát dicsőíti továbbra is. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt megítéljük. Az Isten az emberek titkait fogja megítélni a Jézus Krisztus által. Jézus Krisztus lesz az ítélő bíró. Az Isten, az Atya Krisztusnak adta az ítélet hozatalnak a jogát. Krisztusra bízta az ítéletet, mert ő embernek fia. Mert ő meghozta az áldozatot értünk. Amikor kimondja a döntést egy emberről, akkor ezt ennek a hátterén teszi. Minden emberi élet felől az a lény dönt, akinek a szeretetében nem lehet kételkedni, mert a legnagyobbat tette az emberért, az életét is odaadta érte. Ez mondjuk azért bizalomra ébresztheti az embert az ítélő bíró iránt. Hogy így mondjam, mindenkinek elfogult az ítélője. pozitívan elfogult. Másrészt pedig azért bízta rá az ítéletet, mert ő embernek fia. Mert ő átélte mindazt a megpróbáltatást, mindazt a küzdelmet. Ismeri belülről az emberi természetnek az erejét, ismeri belülről Sátán kísértéseinek az erejét, és tudja azt, hogy hogyan lehet ellenállni. És tudja azt, hogy lehet választani a jót, a rosszal el szemben is. Ezért Jézus fog ítéletet mondani minden emberi élet felett. És hogy mi alapján és hogyan juthat el oda valaki, hogy felmentő ítélet születhessen, ezt a 13. verstől így olvassuk. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Mert amikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük, mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, együtt bizonyságot téve arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják, vagy mentegetik. A 13. vers egy nagyon fontos gondolatot hordoz, vagy két nagyon fontos gondolatot. Egyrészt a magukat vallásos embernek tartó embereket szólítja meg, mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják. Hatalmas késztetés jelenik meg minden ember életében, amikor az Isten beszédével találkozik, az Isten törvényével találkozik, hogy jobbnak gondolja magát azért, mert ő most már rendelkezik egy mércével, amellyel különbséget tud tenni a jó és a rossz között. És ez egy borzasztó megtévesztő dolog. Tudni arról, hogy mi a helyes, az egy dolog, és engedelmeskedni annak, ami helyes, az egy másik dolog. E kettő összekapcsolódik egymással, mert hogyan tudnám követni azt, ami helyes, hogyha nem ismerem, hogy mi a helyes. De adott esetben szétválasztható a kettő. Mi emberek képesek vagyunk arra, hogy azt mondjuk, hogy igen, és úgy folytassuk, hogy de. Hogy tudom, hogy ezt kellene tennem, de. És elmegyünk a másik irányba. Mi erre képesek vagyunk. Elég skizofrén dolog, ezt el kell ismernünk, mégis képesek vagyunk rá. Képesek vagyunk arra, hogy van egy elméleti tudásunk, és van egy egészen másféle életünk. Ez a helyzet, ez különösképpen megjelenik veszélyként azok esetében, akik hallgatják az Isten beszédét. Soha ne felejtsük el, hogy az Isten beszédének a hallgatása még nem bizonyíték arra, hogy mi ezt befogadtuk és követőjévé váltunk. Erre egyetlen egy bizonyíték van, a gyakorlati döntéseink, amik a cselekedeteinkben mutatkoznak meg. Mondhatunk bármit, érezhetünk bárhogy, nincs bizonyítéka annak, hogy a jó mellett döntöttünk addig, amíg ez a cselekedeteink szintjén meg nem mutatkozik. Az igazság befogadása és az igazság elméleti ismerete egymást hoz tartozó dolgok, de külön választható dolgok. A másik, amit, és itt hadd idézem be Jézus szavait, példázatát, amikor arról beszélt, hogy sokan vannak, akik azt fogják mondani, Uram, Uram, hát nem a te nevedben prédikáltunk? Hát nem a te nevedben tettünk sok nagy hatalmas dolgot? Hát nem a mi utcáinkon tanítottál? És Jézus azt kell, hogy mondja nekik, távozzatok tőlem ti gonoszt cselekvők. Sohasem ismertelek titeket. Istent ismerni és az Istenről tudni, ez a Bibliában nem azonos fogalmak, nem azonos gondolat. Amikor a Biblia arról beszél, hogy valaki megismerte az Istent, akkor ez azt jelenti, hogy közösségre lépett az Istennel. Nem csak tud róla, hogy van, hanem közösségben van vele. Az Istenről hallani és az Istent megismerni, ez két különböző lépés az ember életében. Nem azok az igazak az Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Miért olyan fontos ez az Isten számára? Miért olyan fontos, hogy az ő törvényét betöltsék az emberek? Az Isten törvényéről Jézus azt mondta, hogy én tudom, hogy az ő parancsolata az örök élet. Én tudom, hogy az ő parancsolata az örök élet. Az Isten törvénye az az élet törvénye. Az Isten lénye lényege a szeretet. Az új szövetség, illetve a Biblia tanítása szerint a törvény lényege a szeretet. Az Isten és az ő törvénye ezen a ponton megegyezik egymással. A törvény az nem más, mint az Isten lényének, gondolatainak, az Isten által alkotott világ rendszerezésének a megfogalmazása, kifejezése. Lehet-e élni, miközben az élet törvényét áthágjuk? Én úgy gondolom, hogy logikailag válaszolni lehet rá. Nem. Erre nagyon más választ nem tud adni az ember. Hát ha valami az élet törvénye, és azt hágja át, akkor kívül kerül az életen. Ez pedig a halál. Ezért nem teheti meg az Isten, hogy úgy adjon örök életet, hogy közben valaki a törvényt nem tölti be. Mert a törvény betöltése az az élet törvényével való összhangot jelenti. Azt jelenti, hogy valaki alkalmas örök életet élni, mert összhangban van az élet törvényével. Nem fogja felemészteni az életet az áthágással. Ezért az Isten ítéletében azok nyernek örök életet, akik összhangra jutottak az élet törvényével. Nem azok, akik hallgatták, nem azok, akik látványosan igent mondtak rá, hanem azok, akik de facto összhangra jutottak vele. Mindegy, hogy mennyit hallottak belőle, de összhangra jutottak azzal, amit megértettek és megismertek. Mert amikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük, mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe. Együtt bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Nincsenek kizárva az üdvösségből azok, akik az írott kinyilatkoztatást nem ismerhették meg. Az Isten nem ezen a mérlegen fogja megmérni az ő életüket, hanem azon a mérlegen, amely minden ember életében megvan, aki nem ismeri az írott kinyilatkoztatást, annak az életében is megvan, hogy tudnék a törvény cselekedete, a törvénynek megfelelő gyakorlati magatartás, jó, be van írva az ő szívükbe, és erről az emberek a gyakorlati életükkel tesznek bizonyságot. És valóban így van ez, hogyha megvizsgáljuk a filozófiákat, vallási világot, akkor elmondhatjuk azt, hogy nagyon sok ponton nagyon nagy különbségek vannak. De van mégis egy közös erkölcsi mondani való, aminek a lényege az, hogy az ember ne tegye meg a másikkal azt, ami nem esne neki jól, vagy megfogalmazva másképpen, tegye meg a másikkal azt, ami a másik helyzetébe képzelve önmagát neki jól esne. Ezt az erkölcsi hozzáállást, ezt a gondolkozást, ezt szinte mindenütt felfedezhetjük a világon. Ennek a gyakorlati magatartására pedig nagyon sok ember eljutott. Az Isten törvénye megfogalmazza ezt, ez a törvény lényege, amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti azt cselekedjétek ővelük, mert ez a törvény és a proféták. Az Isten törvénye, amikor megszólal, nem tesz mást, mint megerősíti azt a szívbeírt törvényt, amely minden emberben ott van. Valamilyen szintig, valamilyen mélységben megtalálható. Az ember hogyan juthat el akkor az üdvösségre? Pál apostol így fogalmazza meg, hogy a pogányok a saját életükben állítják fel azt a törvényt, azt az erkölcsi mércét, ami alapján az Isten megítélheti őket, mert a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, amelyről együtt tesz bizonyságot az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. És itt az előadás befejezéseként én nagyon röviden szeretném ez alapján összefoglalni, hogy mi a legdöntőbb az ember életében. Arról beszélt tehát az apostol, hogy az üdvösség azon fordul meg, hogy az igazságot befogadja egy ember, vagy elutasítja. Hogy amikor a jóra való késztetés megjelenik a szívében, megjelenik a gondolataiban, akkor ideológiát gyárt azzal szemben, vagy meghajtja magát azelőtt. Mi következik ebből? Ahhoz, hogy az ember élete megváltozhasson, két dologra van szüksége. Az egyik, amire szüksége van, az a gondolkozás. Méghozzá az egyenes, becsületes, következetes gondolkozás. Jézus Krisztus azt mondta a főpapi imájában, János evangélium a 17. fejezetében, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. A Bibliában, amint említettem az egyik előző előadáson, az igazságra két szó van. Van az igazság, mint igazságos magatartás, és van az igazság, mint valóságismeret, mint valami, ami tiszta, igaz, nemes. Most itt ez utóbbi van. Ezen a helyen, ahol Jézus azt mondja, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság, itt a tiszta, igaz, valaminek az igaz, mi volt az eszmeileg igaz dolog áll. Ahhoz, hogy megváltozhasson az életünk, ahhoz nekünk először is tudnunk kell különbséget tenni a jó és a rossz között. Ekkor van lehetőségünk valódi változásra. A gondolkozásban szükség van arra, hogy az igazságos gondolkozást, az elvekhez szabott, egyenes gondolkozást magunkévá tegyük. Mi van ezzel szemben alternatívaként? A magyarázkodás. Az, hogy az ember megpróbálja megindokolni, hogy miért nem jár egy úton, miért gondolkozik másképpen. És én egy döbbenetes dolgot figyeltem meg, azt figyeltem meg, hogy valóban az emberi életben, a döntésekben alapvető nem csak az, hogy az ember szóba áll-e az igazsággal, ez is egy fontos dolog. De hogy amikor szóba állt valamivel, amikor valamiről a lelkeményén tudja, hogy ez a helyes, és ezt el is tudja mondani, akkor az önmaga iránti becsületes gondolkozásnak hatalmas szerepe van. Mert lehet olyan, hogy valaki azt mondja, hogy én tudom, hogy ez a helyes, de minden idegszálam, minden érzelmem azt mondja, hogy én nekem ez nem jó, én ezt nem tudom követni. Akkor két lehetőség van. Vagy az érzelmeit vizsgálja felül, vagy a gondolkozását vizsgálja felül. És gyakorlatban én azt látom, hogy azok az emberek, akik a gondolkodásukat vizsgálják felül, magyarul elkezdenek okoskodni, magyarázatokat gyártani. Azt mondják, hogy jaj, olyan összezavarodott vagyok, nem is tudom, hogy mi lenne a jó. Borzasztó nehéz helyzetben vannak. Azért, mert az embert a gondolkodása nyomán tudja döntés elé állítani az Isten. És amikor ezt a döntést, ezt össze akarja kavarni, hogy tulajdonképpen miben is szeretne, kellene neki dönteni, akkor nagyon nehéz jó döntést hozni. Mondhatnám úgy is, hogy lehetetlen. A másik dolog, amire az apostol rámutatott a gondolkodás mellett, a lelkiismeret. A lelkiismeret, amely hat a gondolkodásra, de amelyre hat a gondolkodás. És ezek oda-vissza egymást kölcsönösen vádolják, vagy mentegetik. A lelkiismeret kérdéséről is hadd szóljak egy kicsit. Nagyon fontos számomra az, hogy a lelkiismeret az nem abszolút mérce, de nem is teljesen esetleges. A Biblia azt mondja a lelkiismeretről, hogy az Úrtól való szövétnek az ember lelke. Olyan lámpás, amely megvilágítja az ember szívének a rejtekeit. Egyrésztről tehát minden emberben van lelkiismeret, és minden emberben munkálkodik a lelkiismeret, és minden ember lelkiismeretért munkálkodik az Isten szent lelke. A lelkiismeretet, tehát az Isten lelke gerjeszti, ösztönzi, munkálkodik érte. Ez az egyik tényező. Viszont a lelkiismeretre hat a neveltetés, ez teljesen egyértelmű. Hat az ember gondolkodásmódja, és hatnak az ismeretei. A lelkiismeretünk úgy működik, hogy amit mi a gondolkodásunkban mércének fogadunk el, amiről mi a gondolkodásunkban kimondjuk, hogy ez igazság, a lelkiismeret megpróbál ehhez alkalmazkodni, és ehhez a mércéhez képest fog jelezni. A lelkiismeret az egy jelzőrendszer. Azt jelzi, hogy ha átléptem azokat a határokat, amiket a neveltetés, az ismeretek és a Szentlélek munkája felállított bennem. Ezért nem mindegy az, hogy az ember hogyan gondolkozik. Úgy gondolkozik, hogy van az igazságnak mércéje, és ennek az igazságnak mintegy alárendeli a lelkiismeretét, vagy, hogy így mondjam, gyógyeszközként használja fel az igazságot a lelkiismeret gyógyítására. Hogy élesebben, érzékenyebben tudjon jelezni és működni a lelkiismeret. Vagy pedig fölé emeli a lelkiismeretét az igazságnak, és azt mondja, hogy én nem érzek lelkiismeret furdalást. Nagyon sokszor találkozom ezzel. Emberek elmondják azt, hogy tudom, hogy a Biblia elítéli ezt a magatartást. De én nem érzek lelkiismeret furdalást. Bocsánat, na és akkor mi van? Akkor csak annyi történt, hogy az ember nem alárendelte a lelkiismeretét az Isten beszédének, hanem fölé emelte magát az Isten beszédének. Semmi más nem történt. Mert a lelkiismeret ahhoz szabottan tud működni, ahogyan az ember az igazsághoz viszonyul. Amit elfogad az igazság mércéjeként, azt a lelkiismeret magáévá teszi és jelezni fog ahhoz viszonyítva. És ezért van súlyos hatása annak, amikor egy ember okoskodik. Amikor egy ember magyarázkodik. Mert ezt a mércét, ezt el lehet bizonytalanítani, el lehet halványítani. Előfordulhat, hogy egy ember fél év után nem érez lelkiismeret furdalást azért, amiért fél évvel korábban még lelkiismeret furdalást érzett. Mert működő elv az, hogy az ember vagy úgy él, ahogyan gondolkodik, vagy rövidesen úgy fog gondolkodni, ahogyan él. És a lelkiismerete ehhez a gondolkodáshoz fog hasonulni. A lelkiismeretben vannak olyan megnyilatkozások, amelyek általánosan jellemzőek. És ez az a pont, ahol az Isten különbséget tud tenni a törvény ismeretével rendelkezők és a törvény ismeretével nem rendelkezők között. Minden ember az emberi viszonyaiban rendelkezik egy jelzőrendszerrel, hogy mi az, ami túl sok, mi az, ami már bántás, mi az, ami már kárt okoz. De nem biztos, hogy rendelkezik helyes bibliai ismeretekkel. Hogy mennyire ismerethez szabottan működik a lelkiismeret, gondoljuk csak végig, hogy mondjuk egy muzulmán gyermeket arra fognak tanítani, hogy pénteken ünnepelnie kell. Egy zsidó gyermeket, vagy egy szombatünneplő keresztény embert, gyermeket arra tanítanak, hogy a szombat az Úrnak szent napja. Egy vasárnap ünneplő keresztény családban felnővő gyermeket pedig arra fognak tanítani, hogy a vasárnap az Úrnak szent napja. Mikor fog lelkiismeret furdalást érezni? Mindegyik attól fog lelkiismeret furdalást érezni, hogyha azt hágja át, amit neki tanítottak. És ebben változás csak akkor történik, ha valami ráveszi az embert, hogy felülvizsgálja a mércét, és más tegyen a helyére. Az ember lelkiismerete el tud torzulni. Hogyha az ember sokat magyaráz a lelkiismeretének, hogy az a rossz, amiért ő jelez, az nem rossz, akkor a lelkiismeret egy idő után nem fog már jelezni. Elhalkul, de nem tűnik el. A lelkiismeretünk elől el lehet menekülni, bele lehet menekülni tevékenységbe. Fel lehet pörögni. Körülvehetjük magunkat zajjal. De egyszer majd szembesülnünk kell vele. És ez a szembesülés nem máskor van, illetve az esélye megvan, hogy máskor legyen, de ha valaki végig kitart a menekülésben, ezt is megteheti. De lesz egy nap, amikor nem teheti meg. Ez pedig az Isten ítéletének a napja. Amikor minden ember kénytelen lesz a saját lelkiismeretének a vágyait meghallgatni. Hogy hallgatott rá, vagy nem hallgatott rá, és miért nem hallgatott rá. Nem az Isten fogja vádolni az embereket. Az Isten jelenlétében a lelkiismeret felélénkül. Ha mi az Isten jelenléte elől elmenekülünk, egészen addig menekülhetünk, míg már tovább nem lehet menekülni. Ott akkor nem lesz menekülési lehetőség senkinek. Ma eldönthetjük, hogy akarunk az Isten jelenlétében maradni, amikor felelevenedik a lelkiismeretünk, és ez fáj. Ezt ismerjük be, hogy ez borzasztó kényelmetlen dolog. Mert vádakat fogalmaz meg. Mert lelkiismeret furdalásunk lesz. de ha mi ott maradunk az Isten jelenlétében. És ha se a gondolkozásunkat nem zavarjuk össze, se a lelkiismeretünket nem zavarjuk össze, akkor kiváltságunk jó döntést hozni. Amit a lelkiismeretünk jó lelkiismerettel fog megerősíteni, és amit a gondolkozásunk önbecsüléssel, értékeléssel fog megerősíteni. Röviden megfogalmazva én azt gondolom, azt állítom, hogy az az ember fog üdvözülni, és itt most már teljesen függetlenülhetünk attól, hogy ki mekkora ismerettel rendelkezett, az az ember fog üdvözülni, aki a rendelkezésére álló ismereteket befogadta, feldolgozta, aki a gondolkozásában következetes volt, egyenes volt, becsületes volt önmagához, aki nem engedte meg, hogy az önigazolás tönkretegye az elfű gondolkozást az életében, és aki a lelkiismeretét alárendelte az igazságnak, és nem fölé emelte az igazságnak. A Zsoltárok könyve azt mondja, 119. Zsoltár 11. verse, szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Ez az egyik lépés. Befogadni az Isten gondolkozásmódját, az Isten mércéjét. 119. Zsoltár 11. verse. Az Apostolok cselekedete 24. fejezetének a 16. verse. Így fogalmazza meg Pál apostol keresztény életének a lényegét. Ezt mondta az ő vallási életéről. Ebben gyakorlom magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és az emberek előtt mindenkor. Ő így kereste az üdvösséget az életében. Abban gyakorlom magam, hogy jó lelkiismeretem, botránkozás nélküli lelkiismeretem legyen az Isten előtt és az emberek előtt, az emberek iránt mindenkor. Itt meg kell említenem azt, hogy a Biblia beszél arról, hogy van erőtlenül működő lelkiismeret. És ezt sem szeretném kihagyni a felsorolásból. Az erőtlenül működő lelkiismeretnek a tipikus jelensége az, hogy bejelez olyan dolgokra, amikre nem kellene bejelezni, amiknél nyugodt lelkiismerettel tehetne valamit. Én a gyakorlatban senkinek nem tudom azt javasolni, hogy mondja azt, hogy rosszul működik a lelkiismeretem, nem hallgatok rá. Mert a lelkiismeretnek tökéletesen mindegy, hogy jól jelzett vagy rosszul jelzett, ha nem hallgatok rá, kárt okozok neki. Erre egy megoldás van, az igazság mércéjét kell helyreállítani, és amikor az igazság mércéje helyreállt, akkor a lelkiismeret működése is javulni kezd. Krisztus ismerete, Krisztus áldozatának a megismerése megtisztítja az embert a holt cselekedetektől. Az önmagában a lelkiismeretet megnyugtatgató cselekedetektől. És végül egy utolsó gondolatot hadd olvassak fel a Timóteushoz írt első levél első fejezet 19. versét, ahol Pál apostol azt fogalmazza meg, hogy megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, amelyet némelyek elvetvén a hit dolgában hajótörést szenvedtek. A hitet és a lelkiismeretet megtartva, amelyből, hogyha a jó lelkiismeretet elveti az ember, akkor a hit dolgában fog hajótörést szenvedni. És itt van a titka annak, hogy miért merem azt állítani, hogy azok az emberek fognak üdvösségre jutni, akik következetesen gondolkoznak, egyenesek, becsületesek, és akik a lelkiismeretükre hallgatnak, és ebben kitartóak. Mert ezeket az embereket az Isten el fogja vezetni oda, hogy bízhassanak benne, és erőt meríthessenek belőle. És így végül nem cselekedetek által üdvözül egy ember, de a cselekedetei megmutatják, hogy alkalmassá vált az örök életre. Az üdvösség forrása más, erről majd fog szólni a levélben az apostol, a 3. fejezet 20. versétől kezdve. De az üdvösségre nem csak jogot kell szerezni, hanem alkalmassá kell válni egy embernek. Alkalmassá pedig csak az az ember tud válni, aki a jó lelkiismeretet megbecsüli. Az az ember tudja jó lelkiismerettel élni az életét, aki a következetes gondolkodást megbecsüli, és az igazságos gondolkodáshoz szabja a lelkiismerete működését, jelzőrendszerét. Az Isten ez alapján fogja megítélni az emberiséget. Mondhatnám így, hogy nem tesz mást, mint hogy minden embert az ő tulajdon lelkiismerete alapján fog megítélni, és ha a lelkiismerete nem vádolja következetlen engedetlenséggel, ha a lelki ismerete bizonyságot tesz amellett egy embernek, hogy hűséges volt és engedett a késztetéseknek, akkor ez azt is jelenti, hogy alkalmassá vált az örök életre. Amikor valakit a lelki ismerete vádol, ott az ítéletben, akkor nem az Isten fog vádolni. Minden ember saját maga felett fogja kimondani az ítéletet. A Biblia azt mondja még Sátánról is, hogy bensődből tüzet hoztam elő, és az emésztett meg téged. Ezen a ponton még Sátán is el fogja ismerni az isteni ítéletnek a jogosságát, és nem fog tovább magyarázkodni, nem fog tovább hazudozni és menekülni. Záró gondolatként azt az egyet hadd emeljem ki. Valamikor mindannyiunknak szembe kell néznünk a lelkiismeretünkkel. A választási lehetőség mindegyikünk kezében ott van. Ma, vagy pedig csak az ítéletkor. Ezen fordul meg mindegyikünk sorsa. Nem azon, hogy mekkora ismerettel rendelkezünk, hanem azon, hogy az igazsághoz hogyan viszonyulunk. Ma hallgatunk rá, vagy megkeményítjük a szívünket, vagy pedig, szóval elmondtam mind a két választást. Ma hallgatunk rá, és ezért megváltozhat az életünk, vagy ma megkeményítjük a szívünket, és esetleg előkészítettük azt, hogy holnap is meg fogjuk keményíteni a szívünket. Mert ezzel begyakorolja magát az ember a választásokkal. Végösszegben pedig az Isten így ítéli meg az emberi életeket. Mindenkinek az életéből megvizsgálja azt, megkeményítette, vagy meglágyította, ellenállt az igazságnak, vagy befogadta. Ez méltányos és igazságos ítélet, mert nem az Isten dönti el, hogy ki fog üdvözülni, az Isten csak szentesíti az ember döntését, amellyel ellenállt, vagy amellyel befogadta. Én mindenkinek jó gondolkozást kívánok erről. Egy 10 perc szünet után, hogyha még bírjuk szusszal és figyelemmel, akkor beszélgethetünk ezekről a kérdésekről.